Harmadik fejezet. Három szűz. Úgy lőn, miként Mihály úr előre elgondolá. Alig húzatott föl az új kastély magas tornya fölé a címeres zászló, alig futott híre Mária szépségének s az apa millióinak. Mit ön elkezdte, udvara a legelőkelőbb zsupánok, vajdák és hercegek pompás kíséretétől és hintaitól csillogni. S miként előre azt is meghatározá, hogy mindezen urak közül egyhez sem fogja adni leányát, hanem bevárja, míg a vuldován herceg maga jön érte, akként megtartá szilárdul kimondott szavát. A moldvai uralkodó fejedelem legfényesebb neve mellé igen nevezetes, csomó adósságot is örökölvén, és zűrzavaros ügyei az örökös tatár zsarolás, basa ajándékozás és nép elszegényedés miatt évről évre bonyodalmasabbá kezdvén lenni, nem sokáig hagyott magára váratni, azon jól meghallott hír után, miszerint Oláországban egy szép és szellemdús hajadon tartanak számára. Ki férjéhez romlatlan szívén és ónemes címerén kívül egy pár millióra menő menyasszonyi hozományt fog vinni. Felkerekedvén tehát udvarához tartozó minden boérjaival, násznagyaival és vőféjeivel együtt elment háztűz nézni Rumnikba, ahol ott is igen jól fogadtatván az apa által, s meglévén elégedve a menyasszony kellemeivel, azt megkérte, jegyet váltott vele, s elegendő időt hagyván az esküvői előkészületekre, kitűzi azt zöld farsangra a húsvét utáni hetekre. Mihály úrnak mindez idő alatt nem volt egyéb gondja, mint hogy kitelhetőképpen kitegyen magáért. Összehívatta a lakodalomra Moldva, Bosznia, Szerbia és Erdély minden celebritását, s nem restelte Versailles-ból elhozatni 14. Lajos egyik szakácsát, hogy a lakoma ételeit elrendezze. Mint fog majd Betlen Miklós uram csodálkozni, ha meglátja, hogy nem csak ő járt Franciaországban, hanem más ember is tudja, hogy szoktak a francia király asztalára főzni. A lakoma napján a jó úr mindenütt volt látható, mindent ő maga rendezett. Már korán reggel fölvevé aranyos kaftányát, kócsagos kalpagját, bogláros övét. Úgy járt udvaron, tornácon és termekben, parancsokat osztva, vendégeket fogadva, és a lelke repesett, midőn udvarát látta megteli fényesnél fényesebb hintókkal, miket aranyos bogláros lovagok kísértek, s mikből gyöngyökkel és kösöntjükkel ékes úri hölgyeket emelgetének ki ezüst zsinóros hajduk. A sejemruhák úgy suogtak, a kardok úgy csörömpöltek, és a pompás deli alakok oly délcegen léptettek végig a tornácokon, hogy csupa gyönyörűség volt nézni. Mihály úr majd ide, majd odafutott. Arcán csodálatos keveréke volt az alázatnak és büszkeségnek. Mindenkit azzal fogadott, hogy végetlen szerencsésnek érzi magát azáltal, hogy megalázta magát őt szerény lakában meglátogatni. De a hang, melyen mondva volt, elárulá mi szerint nem hiszi, hogy szegény lakánál pompásabbat hagyott volna valaki otthon. Majd befutott a menyasszony öltöztető teremébe, hol Máriát reggel óta öltöztették Bécsből hozott frajjai. Nyakára, karjaira gyöngyöket és kösöntjüket illesztgetett. Ezt, nem ezt, ezt a függőt, ezt a láncot, ezt az opálköves kötőt, hát a hajba, hát a nyakra. Ha azt mind felrakta volna a szép menyasszony, amit apja hordott neki, nem bírt volna megmozdulni az ékszerek súlya alatt. Innen az ebédlőkbe futott a jó úr, hol cselédei terítettek. Öt hosszú terem volt két soros asztalokkal elrendezve. Itt fog ülni a menyasszony. Jobb felől azt a nagy karos széket a pátriárkának. Őtet illeti ez a hely. Emit bal felül apafi Mihály uram fog ülni. Azt a zöld préselt bőrszéket kell neki adni az arany kerubínokkal. A vőlegény a pátriárka jobbján ül. Azt a gömbölyű támasztalan széket kell neki adni, hogy megnevethesse a hátát, hanem büszkén tartsa magát. Amúgy a Béldi Pál uramnak a felesége mellé kell teríteni, mert együtt szoktak ülni. A Ranka leányuk is itt lesz, annak kettőjük közé azt a kék bársony széket. Ide átellenbe egy selyem szófát Ahmed Basa és Feríz Bék számára. Nem kell nekik se villa, se kés. A diakónusnak azt a festett kemény falócát, mert más letörik alatta, és egy széken el nem fér maga. Amoda együvé annak a 33 pópának. Nem kell közéjük mást ültetni, mert szégyelleni fognak enni. El ne felejtsetek az ezüstálakra virágkoszorúkat rakni. Teleki Mihály uram elé különös okoknál fogva nem kell boros vedret tenni. Ahmed Basának pedig sörbetes csészét kell a kánta mellé tenni, abból issza a bort. Akkor azt hiszi, hogy nem vét a Korán ellen. Az asszonyságok elé velencei kristálypoharakat kell rakni. Az uraknak aranybilikomokat, a szebbeket Teleki és Betlen elé, másoknak a tartósabbakat, mert a falhoz szokták vágni. A főlegénynek azt a legkarcsúbbat, mert neki mindenkivel kell koccintani, hogy baja ne essék. Ígyni. Felgyülekeztek már a mennyegzői vendégek, csak két családra vártak még, apafi és Telekiére, kiket Mihály úr büszkesége úgy szólván legjobban óhajtott asztalánál látni. Nyugtalanul tekinte ki mindannyi szorodvarára, ahányszor egy hintok gördülését hallá. S a határon tarackok voltak felállítva, hogy amint meglátják a fejedelem hintaját, azonnal adjanak jelt velük. Végre hallatszott a durrogás, Mihály úr törte magát a kapuhoz vendégeit elfogadni, faroltatta az útban álló hintókat, kiabált a toronyőrökre, hogy mihelyt hintót látnak az úton, trombitáljanak. Pompás vendégsereg is kicsődült a tornácra, erkélyekre és rondellákra, a várt vendégeket meglátni, midőn nem sokára két-négy lovas hintó tűnt fel a fákkal beszegett úton, melyet gyalog csatlósok fogtak két felől a lejtőn, hogy fel ne dűljenek. Utánuk és mellettük fényes lovasságból álló bandérium poroszkált. Mindjárt megismerték bennük a fejedelem és főtanácsos a hintait, s a trombiták szája be nem állt addig, míg a pompás aranyozású, selyemfüggönyös járművek az udvarra nem hajtattak. Ahol ott mindjárt a kapu bálványnál várakozék a várkastély ura, s maga sietvén kinyitni a hintó ajtaját, előre levevé nyúzt prémes kalpagját. De elhüledezve tevé azt felismét, midőn a hintó kinyilván, abból egy szakáltalan hegyke fiatalembert lát egyes egyedül kiszállni. S fejedelmet nem szemlélhetni a kocsiban, haneha kiszállt volna az ereszkedőknél, hogy gyalog jöjjön le. Miként maga Mihály úr szokta volt valahányszor kocsin jött haza, félvén a feldűléstől. A kiugrott ifjú azonban nem sokára felmenté kétségei alól, bemutatván előtte magát. Én Tököli Imre vagyok, kit a fejedelem őnagysága saját személye képében küld kegyelmethez részt venni az ünnepében, és egyúttal kinyilatkoztatni a fölötti sajnálkozását, miszerint személyesen meg nem jelenthetett, csak őszinte áldás kívánatai által. Miután a fejedelem asszony e napokban Isten kegyelméből, jó reményben lévén, a fejedelem őnagysága nem érzi magát elég erősnek kiállani ugyanazon aggodalmakat, melyekre hasonló körülmények között Ali Basa kényszeríté egy időben. Egyéb iránt Istentől minden jót kíván kegyelmednek. Mihály úr nem tudta, hogy azt mondja-e, hogy nagyon örülök, vagy azt, hogy nagyon sajnálom. S várakozás teljesen fordult az utóbb érkező hintó felé, midőn Tököli Imre még egyszer elé állt. Még azt is megbizatásom van kegyelmességednek tudtára adni, miszerint Teleki Mihályron véletlenül parancsot kapván az összes erdélyi hadakkal rögtön kiindulni Magyarországra, maga helyett Flóra leányát küldi kegyelmet tiszteletére. Igen, sajnálván, hogy a vett parancs miatt, mely sem kifogást, sem haladékot nem tűr, kénytelen magát azon gyönyörűségtől megfosztani, hogy kegyelmeddel kezet szorítván egy buzgó, atyaficságos csókot váltson. Hanem, ha kegyed rám meri bízni, adj át nekem a kézszorítást és csókot, én átadom kegyelmednek az övét, s visszaviszem a kegyelmedét neki. A jó öreg úr egészen elragadtatva az ifjúnak e patriarkális ötlete által, elfeledi a savanyú képet, melyet a fejedelem tiszteletére tartogatott. S nyalábra kapva a karcsú leventét, úgy össze-vissza csókolá, hogy alig szabadul tőle. Aztán pedig annak hír szerinti jegyesét, Teleki Flórát az egyik, Imrét a másik karjára fűzve, úgy vezeti őket fel vendégei közé, s csak nem legelső pár voltak ők, kiknek leányát bemutatá egész menyasszonyi díszben. Gyönyörű karcsú barna jányka volt a szép Mária. Arca halovány, mint a lilium, szemei félénkkel lesütve. Midőn társnéi karján, ünnepien felpiperézve, a városokaság elé lépett. Gazdag bársony fekete fürtei szépségét emelék, a közé fonott igaz gyöngyfűzérek termete, melynek formáit sejteni engedi a pompás keleties öltözet. A nájászok szépségei közé beillett volna tökéletes idomaival. És oly jól illett szemérmes tekintetéhez, félénk mozdulataihoz, e délceg alak, e büszke szemöldök, ez élvezett ígérő ajkak. A vendégsereg közt állt egy férfi, elvegyülve a többi közé. Egy valódi antinúszi alak, magas erőteljes termetű, széles vállak, domború mell emelt fő, melyről hosszú gazdag sötét hajsátor omolt alá a vállakra. Két sötét és sűrű szemöld, és a szénfekete bajusz erős határozott kifejezést adtak sötét olajszín arcának, mely arc élben feltűnő római jelleget hordott magán. Ez a vőlegény. Midőn az örömapa bevezeti vendégei elé az újon érkező párt, első dolga őket Gica hercegnek bemutatni. Nem mulasztván el elbeszélni, mi módosan teljesíté az ifjú gróf megbizatását a csókok átadásával, mi is közderülettel fogadtatván sajátszerű merész gondolatot költött a szeles ifjúban. Míg mindenkitől öleltetve útszolván kézről kézre adaték, egyszerre a remegő menyasszony elé járult, ki alig mert egy pillantás lopva vetni rá, s a leglovagiasabb francia kurtuázi modorában üdvözölvén őt, negédessző csak nem büszke mosolyjal fordul a körülállókhoz, amit csak egyedül neki bocsátának meg, szeretetre méltó kacérsággal mondva. Miután ünnepélyesen hitelesítetém, mint csókok postája, úgy hiszem, teljes jogot érezhetek magamban azon testvéri csókok átadására, melyeket Telekini és Apafini asszonyságok a bájos menyasszony számára küldének általa. És mielőtt valaki végig gondolhatott volna szavain, a szép ifjú azzal az elragadó impertinenciával, mellyel ő férfiakat és nőket hódítani szokott, odahajlék a bájos menyasszonyhoz, s míg annak arca egy pillanat alatt bíborvörösre gyulladt, márványtiszta homlokára egy hangtalan csókot nyomott. És ezt annyi kellemmel, oly gyöngét pajkossággal tevé, hogy a legszigorúbb arcokon sem idéze elő egyebet egy könnyű mosolygásnál. S még azzal, mintha tette egy részét a tisztelet, másikát a tréfa rovására akarná hajtani. Nemes büszkeséggel fordult a társasághoz, túlbecsült önbizalmat vegyítve arca mosolyába. Remélem, úgy mondta, Teleki Flóra kezét karjába öltve. Miszerint mennyasszonyom jelenléte elég biztosítéka azon tiszteletnek, melyel küldetésem pontjának megfeleltem. A vendégek erre általánosan felkacagtak. Imrének sok bóhúságot meg lehet-e és kell-e bocsájtani, mert hisz ő azokat oly szeretetre méltó módon tudta elkövetni, hogy lehetetlen volt ráharakudni. De két hölgy arca mégis pirulva maradt. Az egyik Máriáé, a másik Flóráé. Nők egy dologban nem értik a tréfát. A vőlegény fél mosolyjal, fél bosszúval mondta, megsimítva szép bajuszát. Atta fia hamarabb megcsókolta a mennyasszonyomat, mint saját magam. Hanem aztán csak hamar közbejöttek a tisztelendő urak, megszólaltak a harangok, a násznagyok, nyószolyók és vőfélyek, lefoglaltak mennyasszonyt és vőlegényt, elkezdődött a szertartás, nem gondolt senki a tréfás eseményre többé. Kivéve talán két hölgyet, kiknek szívében szúrást ejtett a könnyelmű tréfa. Egyikben a rózsatövisével, másikében a kígyó fullánkjával. Azon másfél óra alatt, míg az esketési szertartások a főtisztelendő pátriárka, a nagytiszteletű archidiakónus és a tisztelendő 33 pópa, és ugyanannyi előénekes közreműködése mellett a legnagyobb áhítat és ünnepélyesség közben véghez mennek, maradjunk mi az előteremben, és kövessük el azt az indiszkréciót, hogy tudjuk meg, mit tartalmaz a ma két jól lepecsételt levél, melyet éppen most hozott nagy sietve Brassóból egy sebes hírnök Tököli Imre számára. Szörnyen dobog a lábával, midőn azt mondják neki, hogy várjon, mert a gróf a templomban van. Egyike ezen leveleknek Teleki Mihálytól jő, s tartalma körülbelül ez lehet. Kedves fiam ura, minden dolgaink a legjobb rendben vannak. E napokban 8000 főnyi rendes hadaink Gyulafehérvárt elhagyván déva alatt bevárandják Amhád basa seregeit, és azonnal visszaindulannak a Kiuprili táborával egyesülni. A harc többé visszavonhatatlan, s ezúttal is Erdélynek jutand a dicsőség, elől vihetni benne a zászlót. Ne sokáig időzzön kegyelmet, hanem iparkodjék bennünket utólérni. Fölösleges lenne kegyelmedet arra figyelmeztetni, hogy Flóra leányomra vigyázzon az úton. Az Isten áldja meg kegyelmességedet, dátum Álbe, Júlie, stb. A fejedelem asszony ugyanitt várja Istentől való megáldatását, a fejedelem urőnagysága ma végzett be egy igen szép értekezést az üstökösök 300 esztendős útjairól. Dátum ut supra, T.M. A második levél finom női kézírása volt, meglátszott rajta, hogy ez a kéz nem csak a tollat, hanem a kardot is meg tudta nyomni. Tartalma így hangzott. Édes barátom, vettem leveledet, és ezt válaszolom rá kegyelmednek. írott betűknek sem a magam, sem az ország ügyében nem sok hitelt adok. Aki szeret, az tudjon cselekedni, áldozni, meghalni a szeretetért. Értik egyelmet, hogy a szeretet nem rám vonatkozik gyászos özvegyre, hanem egy másik gyászos özvegyre, aki kegyelmednek is anyja. Én az embereket nem az után ítélem meg, amit mondanak, hanem az után, amit tesznek. Kegyelmet felől egyéb iránt okom van minden jót feltenni. És gyönyörűségemre szolgálant, ha jövendő e kedvező elővéleményemet igazolni fogja. Kegyelmednek igaz tisztelője, Ilona. P.S. A nyár derekát alkalmasint a mehádiai fürdőkben fogom eltölteni. A szertartásnak végelevén sokkal derültebb arccal jöttek vissza a benne résztvevők, mint a minőkkel hozzáfogtak. Az ilyesmin úgy szokott örülni az ember, ha szépen, illedékesen átesett. A vőlegény örül, hogy már most menyasszonyát magáénak nevezheti. A menyasszony örül, hogy nem kell az élő műkiállítást újra kezdenie. A kántorok örülnek, hogy szépen énekeltek. Az öreg asszonyok egy hétig fognak egymásnak beszélhetni a látott öltözetekről, és ugyanannyi ideig lesz nyitva pince és éléskamra boldognak, boldogtalannak. Az úri násznép vígan beszélgetve tér vissza a kápolnából a kastélyba, ügyesen ellévén rendezve, hogy mikor asztalhoz ülnek, minden hölgyet egy jól hozzájuk választott férfi vezessen székéig. E szabály alól csupán a főtisztelendő osztály vétett vén ki, s a két jelenlevő török főúr. Ahmed Basa és Feriz Bég, kiket komoly méltóságuk ez ártatlan nemétől az udvariasságnak visszatartóztat. Így jöleg elől Tököli Imre, ki a fejedelem személyét képviseli, a vőlegény öreg anyját vezetve, a tisztes Gica hercegnőt. Utána Béldi Pál a menyasszonyt hozva kezén. Az ő neje a házi úr karját fogadta, kinek kettős szerencséje jutott. Bal felől a szép kis Aranka akasztván magát karjára, a szeretetre méltó vidám gyermek ki gömbölyű szőke angyal fejecskéjével, piros életvidám arcával, kedves játékbábja szokott lenni a társaságnak, kivel játszani, tréfálni, enyelegni szokás, anélkül, hogy félni kellene, nehogy arca rózsái elhalványuljanak. Feriz Bég ott állt a küszöbön, komoly hallgatag arcával, mindaddig, míg Aranka nem jött. A kisleány észrevevi, az ifjút nyájasan köszönt neki, mire Feriz Bég mély melankóliával sóhajta fel, és utána indul. A vőlegény a szép teleki flórát vezette kezén. A terembe érve a társaság csoportokra fejlett, míg közt legkedvesebbet képeze az, amelyben Flóra, Mária és Aranka voltak. A három gyönyörű szűz egymást átölelve tartá. Ifjú lányok közt a megismerkedés és a szeretet közt csak egy pillanat van. Az első kézszorítás örök barátságnak tud nálok záloga lenni, s régi tény, hogy a barátsághoz hívebbek tudnak lenni a nők, mint a szerelemhez. Legidősebbnek látszik köztük lenni Teleki Flóra, legifjabbnak Béldi Aranka, középen áll a szép görög leány. Amaz új hódító szépség, finom halvány arc, okos nemes vonásokkal, apja magas homlokát örökli a hajadon, s annak nyugodt, átható szemeit. Csak ajkai körül mosolyog édesanyja szelíd, érzelgő lelke. Ez a két jellemző vonás, mely azóta is a Teleki család csak nem minden ivadékainál feltalálható, kiknek arcvonásaiban együtt találhatni az ősapától átöröklött, átható észt,
az ősanya véréből közé vegyült szívjósággal. A státus férfiú magas szellemét átmelegedve a honszeretet ábrándos tüzétől, a népszerű szabad elvűség hajlamát a faj büszkeség nemes kinyomata alatt. Kár, hogy e szellemvegyület nem egy ivadékkal elébb kezdődött. Kedves ellentéte egy nyugodt komoly arcnak a szép gyermetek béldi arankájé, ez örökké nyugtalan angyalfejecske aranyló göndör fürteivel, nevető búzavirág szemeivel és piros ajkaival, mikről a mosoly el nem fogy soha, enyelekbe majd egyik, majd másik társnéje a nyakán függ, és csókjait pazarolja azokra. Kettejük között áll, mint a gráciákat szokták festeni, a szép menyasszony, az ábrándos arcú Mária szabályos ógörög vonásaival. Az árkádiai Mirtusz erdők istennőire emlékeztető nagy fekete szemeiben egy könny rezeg. Miféle könny? Öröméje vagy bánaté? Asztalhoz, uraim és hölgyeim, asztalhoz szól a házi úr harsány hangja, ki boldog megelégedéssel lódfut, vendégeit a kijelölt helyekre leültetni. Tököli a fejedelem személyét képviselve, oda jut Mária mellé. Velük szemben ül a vőlegény Teleki Flóra oldalán, Aranka feríz béggel átellenben. A lakoma megkezdődik és foly. A szakácsokat dicsérjük meg érte, és engedjük el az étekfogatok hosszas elősorolását, mely mind az éhes, mind a jól lakott embert egyaránt bosszantaná. Mi gondunk a tálakra? A végtelen pohár kezd már körbejárni, az arcok mindig derültebbek lesznek, a mennyasszony oly suttogva beszél Deli szomszédjával. Vajon miről beszélhetnek? Bizonyosan a legjelentéktelenebb dolgokról, szép kertekről, hollandi tulipánokról, versailles és luxemburgi delnők piperéiről, száz meg száz apró bohóságról, mely alig lenne érdekes másként, mint a szép ifjú kedves előadása által, ki udvarias feladatául vevé szép szomszédnéját élénk beszédben tartani, anélkül, hogy az egész társaságot mulattatná. Szemben velük a vőlegény hasonló udvariassággal kezde néhányszor beszédet a szép Flórával, de a kezdett párbeszéd mindannyiszor elakadt, pedig hiszen mivelt szellemdús volt mind a herceg, mind a leány. Móda a lélek nem volt jelen, az ajk öntudatlanul beszélt, és a herceg mindinkább elkomorodott, mennyasszonyát a szép ifjúval, oly víg mondhatni kedélyes beszélgetésbe merülve látni. És bármennyire iparkodott is szomszédnéjával elfoglalva lenni, az átellenből hangzó páros nevetés hangja elzavarta az ő arcáról a mosolyt, s ha ő oda nem nézett is, Flóra szemei oda vezették vissza tekintetét, ki végre egészen elhallgatott, úgyhogy a vőlegény kénytelen volt a jobbján ülő pátriárkához fordulni, és azzal beszélni rettentő, unalmas dolgokról. Ki ügyelt volna más e balgaságokra? Kinek volna arra gondja, hogy mi történik a tenger feneké? Egy pár guszlicás szerb zenész kezdett el eközben, citerája mellé szomorú, egyformán búsongó zenéjű hősi dalt énekelni, melynek danái kihallatszottak olykor a férfi zajongásból. Ahmed Basa ez ideig egy szót sem szól, de most fellévén tüzelve a sörbetes csésze által mediatizált szőlő nedvtől, hátrafordult az énekeshez, és oda inté, megszólítva dörgő szóval. Hagyd el már azt a sok versbeszedet, harcot, énekelj helyette valamit a mi költőnktől is, a szerelmes Hariritól vagy a guszlitámból egyet. E szókra a mellette ülő feríz bék arca egyszerre elpirult, gondolni sem lehetett miért. Tudod talán a szerető panaszait, kérdi a zenésztől a Basa. A danáját ismerem, de a verse nem jut eszembe. Ó, azt Feríz bég mindjárt le fogja számodra írni, adjatok neki pergament és írónádat. Feriz bég vonakodni készült, amivel azt nyerte, hogy a nők mind rajta estek könyörögve a szép daláért, megadta tehát magát, és felgyűrve dolmánya hosszú ujját, vevé az elétett írónádat, és írt. Akik bort nem isznak, azok a szép szemek pillantatától is lerészegesznek. Feríz bég még nádját a pergamenen végig hordozá, ittas szemeit az átellenben ülő aranka arcán feledé, s égető szemsugárival lassanként elüldözi arról a mosolyt. Lányka lesüté szép emlény szemeit, de azért érzi a forró tekintetet arcán, mert csattanási kigyulladt miatta, s anyjához kezde símulni szerelmes nyugtalansággal, e delejes hatalmú tekintet elől. Feríz bég leírta a verset, és oda nyújtá az énekesnek. Az emberek megtaszíták egymást, hogy csend legyen, és figyelve hallgattak. A zenész végigfutott citerája húrjain, és elkezdi énekelni a török költő dalát. Három szép leány áll együtt. Együtt állnak összeölelkezve. Egyik a nyájas hold, másik a tündöklő nap, harmadik a ragyogó csillag. Sokan imádják a napot, mások a holdat szeretik. Én megmaradok a csillagomnál. Ha a nap leszáll, akik szerették, elalszanak. Ha lemegy a hold, álomszál tisztelői szemére. De ha a csillag lehull, egy ember meghal akkor. Ha az én csillagom lehull, masallah, halljak meg én. A vendégek úgy voltak hangolva, hogy tetszett nekik a dal. Kérték a dalost, hogy folytassa azt. Három szép leány áll együtt, egymást csókolva. Hú, szép leányok, ti a paradicsom tolvajai vagytok. A csók a paradicsom legédesebb méze, mit Allah ajkaitokra rakott, hogy férfiak szívét boldogítsa vele. És ti tőlünk lopjátok ele kincset, midőn egymásra kaptok belőle. Ó, szép leányok, ne csókolózzatok, midőn férfiak látják. Általános lőn a derű, mely a dalt követte. Alig lehet-e hinni, hogy a vers nem ez alkalomra született. Ki hinné, szólt Béldi Pál a basához, hogy nálatok nem csak nyilat faragnak a nádból, hanem író eszközt is szerelmes költők számára. Ó, a mi költőink kezében a vas is oly jól peng, mint a hárfa, felelt Ahmed. És hogyha hariri halántékaira babérkoszorút fűzünk. Ez csak azért történik, hogy a sebeket eltakarjuk vele, miket a csatában kapott. Feríz bég hirtelen zavarodottan vonta le turbánja tekercsét homlokára, de azért voltak elegen, akik a mozdulatot észrevették, és az ifjú töröke perctől a társaság, főleg a hölgyek választottja kezde lenni. Úgy, hogy a lakoma vége felé maga tököli, és bámulva tapasztalá, hogy szép szomszédnője, örömest viszi a beszélgetés tárgyát a török költészet remekeire. És azon dicső költőkre, kiknek kezében nem rosszabbul peng a kard, mint a hárfa. E perctől kezdve az ifjú gróf kevésbé beszédes kezdte lenni, és gyakran fölkeresi szemeivel Béldi Aranka arcát, látható zavarral ült veszélyes helyén, erősen húzódva anyja mellé, mintha annak még mindig ragyogó szépsége árnyában akarná elrejteni gyermeki bájait. A lakoma elvégződvén tököli udvarias nyájassággal vált meg szép szomszédnéjától, kit azután karöltve látott eltűnni Flórával együtt egy ablak mélyedésbe, és azzal megkerüli az asztalt, hogy a szép Arankával találkozhassék. Azonban útközben annyi hálálkodó urambátyán fogta el, hogy mire odaért, már elfoglalva találta a leánykát, ki anyja karjába kapaszkodott a herceg által. Aranka egy nős férfi ellenében veszélyen kívül érezve magát, ismét visszanyeri gyermetek vidorságát, és vígan enyelgett a vőlegénnyel. Tököli behízelgő nyájassággal furakodék közbe, s apródonként úgy szegletbe szorítá a herceget, hogy annak Bildi nével jutott a beszélgetés, míg ő szerencsés volt Arankát több ízben hangosan megnevettetni bohó ötleteivel. A hercegben forrt a méreg. Azon percen állt, hogy magáról elfelejtkezve kitörjön. Szerencsére Bildiné észrevevé idejekorán a két férfi közti feszültséget, és meghajtva magát előttük, leányával együtt odahagyá a teremet. A herceg megfogá Tököli kezét, és epés tréfával mondá neki. Ha már kegyelmet saját menyasszonyával be nem éri, legalább megelégelhetni ráadásul az enyimmel, s ne törekednék minden leányt a pillangó gyűjteményébe behálózni. Tököli átérti a szavak keserű gúnyát, és szelíd, de bántólag lenéző arccal válaszolt. Jó barátom, életműszered hibás. Arcod színéből látom, hogy epek kiömlésekben szenvedsz. Nem tartod a purgációk rendjét, vagy régen vágattál magadon eret? A herceg arca elsötétült, megszorítán görcsösen Tököli kezét fogai közül mormogva. Vagy magamon, vagy máson. Mikorra rendeled e műtételt? Tököli vállat vonított. Akár holnap reggel. A keresztnél találkozunk. A két férfi oly halkan beszélt, hogy az egész társaságból senki se vette őket észre, egyedül Feríz Bég. Ki bár a terem túlsó szegletén állt összefont karokkal, sas szemeivel, minden arc, minden ajk mozdulatát elfogá, mind Bildiné és leányának, mind a két férfinak, s midőn azok egymás kezét megrázva, jelentő pillantásokkal váltak el egymástól. Egyszerre eléjük lépett, s megszólítá őket egyenesen. Ti Bildi Aranka miatt párbajt akartok vinni? Minő kérdése szólt a herceg visszautasítólag. Az nem fog párbaj lenni, mondá Feríz, mert hárman leszünk hozzá. Azzal megfordult és eltávozott. Minő buhók ezek a komoly emberek, mondá magában Tököli. Keresik maguknak a szomorúságot. Egyetlen szóval felvidíthatnám őket, de csak hagyom, hogy el ne roncsam a mulatságot. Ó, ilyen párbaj, sem a híres kerekasztal, sem a szerelmi tribunál, sem az Assemblée Galante évkönyveiben elő nem fordul. Három egymás ellen. Mindegyik kettő ellen. Ez fölséges lesz. E pillanatban a post, aki a leveleket hozta, odafurakodék Tökölihez, mondván, hogy két sürgetős levelet hozott számára. Jól van, csak tartsd magadnál, majd holnap elolvasom. Ma nem rontom el a napomat unalmas dolgokkal. És azzal egész késő éjszakáig a legvígabban mulatott a poharazó férfi társaság közt, csak éjfél után térve szobájába és meghagyva a levélhozó csatlósnak, hogy amint a hajnalt pirgadni látja, siessen őt felkölteni.